Ez a Monitor délután itt a Trend FM-en a Mindig Környezet Tudatosan rovat. Schwarz Péter ül itt a stúdióban, a Tungsram Főmérnök, a Világítástechnikai Társaság alelnöke. Tavaly és tavaly előtt már beszélgettünk, hát akkor is szóba került a környezettudatos világítás, a humán központú világítás, az energiatakarékos világítás, mindenről érdemes, a ledek mindenhatóság, mindenről érdemes most is kérdeznem. Kezdjük talán azzal, hogy mit fejlődött a világ, amit mi mondjuk nem beszélgettünk, és ez a humán központú világítás, ez akár mondjuk a Tungsramnál, vagy egyáltalán a szakmában, ez most mit jelent, mik a fő irányok, tendenciák?
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Igen, hát eddig nagyon központban volt az energiahatékonyság, ami természetesen most is fontos, de akkor a fejlődésen ment ez keresztül, hogy ma már nagyon közel vagyunk az elméletileg elérhető limithez. Csak hogy egy példával éljek, egy 60 wattos izzólámpát ma már körülbelül átlagban egy 6 wattos LED lámpával ki lehet váltani, a legjobbak akár ugyanezt 4 watttal tudják, és valahol az elméleti határ az olyan 3 watt körül van. Tehát tulajdonképpen már csak 1 wattra vagyunk attól, hogy, hogy elérjük az elméleti állapotot, és hát itt fölmerül a kérdés, hogy ezt az 1 wattot, ezt mire használjuk. Csak hogy érzékeltessem, hogy mit jelent ez az 1 watt a fogyasztásban, mondjuk egy napi 2-3 órás világítás mellett ez egy évben körülbelül 1 kilowattórát jelent, tehát 40 forint a villanyszámlában, ami azért nem olyan jelentős is. A kérdés az, hogy most tovább erőltessük ezt az energiahatékonysági növekedést, vagy ezt az 1 wattot használjuk arra, hogy a világítás minőségét növekedjük. Ezt megtehetjük úgy is, hogy a színhőmérsékletét ideálisra állítjuk be, eltoljuk a meleg-fehér felé. Megtehetjük azt is, hogy a szín visszaadását javítjuk a fényforrásnak, ami azt jelenti, hogy egyre több színt látunk a természethez közeli állapotban a mesterséges világítás alatt is, vagy mondjuk csökkentjük a villódzást. Ezzel már sokat beszéltünk erről a villódzásról, és itt kell igazából megemlíteni, hogy az utóbbi 10-15 évben a világítási eszközök fejlesztése mellett a világítás hatásainak vizsgálatára is nagyon nagy erőfeszítések mentek, és itt látom igazából a nagy áttörést, hogy ma már sokkal jobban értjük, hogy hogyan hat a mesterséges világítás a biológiai rendszerekre, ezen belül hogyan hat az emberre. Az, hogy hogyan látunk, tehát hogy milyen a látási teljesítmény, ezt már nagyon-nagyon régen vizsgáljuk. Tulajdonképpen az ókor óta gyűlik az erről való információ, és 100-150 évvel ezelőtt már megfelelő tudományos igényességgel ezt leírták. Aztán a következő ilyen nagyobb fázis volt, amikor a sötétre adaptált szem válaszait írták le tudományos módon, ez valahol 30-40 évvel ezelőtt kezdődött, és mostanában fejeződik be. És ami igazából az újdonság az, hogy a fénynek, a mesterséges és a természetes fénynek nem csak a látási teljesítményre, hanem az egész biológiai rendszerre.
Tehát a dolog mögé nézünk. Tehát az, hogy látunk, jól látunk-e, vagy nem, azon küzdünk most már ugye ezredek vagy évszázadok óta, de most már mögé tudunk menni a dolog, hogy ez hogyan hat ránk igazából, ugye? Akár az alvásunkra, pihenésünkre, életfunkcióinkra, a biológiai óránkra, nagyon sok minden más. De most érünk el ide.
Így van, tehát most kezdjük el azt vizsgálni, illetve elértük azt az ismerett halmazt, ami hozzásegint ahhoz, hogy egy ember központú világítást is megteremtsünk. Az utóbbi 20 év eredménye az, hogy felfedezték, hogy a két látóideg mellett van egy harmadik látóideg is, ami sokkal közvetlenebb kapcsolatban van, például a hormonháztartással, ezáltal a biológiai óránkat befolyásolja, és ezáltal tulajdonképpen kihatással van az egész szervezetünkre, a közérzetünkre, az egészségünkre, az immunrendszerünkre. Tehát egész mélyen be tudunk nyúlni az emberi szervezet működésébe azáltal, hogy jól vagy rosszul világítunk.
Igen, mert azért ugye onnan kezdted, hogy hatékonyság, ugye, és ezt az 1 wattot megnyerni vagy nem nyerni, mert eddig lehet még csavarni ezt a teljesítményt, és mi is most jutunk oda fogyasztók, majd az edukációban, meg a tudatosságban, hogy nem csak erre fogunk figyelni, hogy mennyibe kerül, meg hány watt, meg hanem most már tudjuk azt, hogy fehérfényű, hidegfényű, vagy melegfényű színhőmérséklet, és azt előbb-utóbb ezt is megtudjuk, hogy ez hogyan hat ránk, és ez is fontos szempont lesz, amikor majd ott az áruházban az ember matat a polcokon a különböző fényforrások között.
Hát így van, egyrészt a fényforrások kiválasztásán is egy fontos szempont lesz, tehát hogy ne csak igazából a fényáramra menjünk, tehát a fényességre menjünk, hanem hogy lássuk, hogy milyen minőségű a fénye mögött. Erre már nagyon sok információ kötelezően megjelenik a csomagoláson. Most már csak ezt értelmezni kell a vásárolnak, ez nem egy könnyű kérdés.
Köszönöm, a múlt héten lőttem éppen mellé, vásároltam. Nézegettem a táblázatot, igen, az 50 wattnak mi felel meg, 40 wattnak mi felel meg. Hát sikerült a melegfényű helyett hidegfényűt néznem, mert pont piros volt talán a csík rajta, és abból azt gondoltam, hogy akkor az melegfény, hát pont az volt a hideg. Pedig azért sokat beszélgettem már veletek, azt gondolom egy-két dolgot megjegyeztem, hát nem mindig sikerül eltalálni.
Így van, és hát maga a fényforrás mellett a másik nagyon fontos szempont, hogy mikor és milyen mennyiségben használjuk. Tehát egészen más hatása van az emberi szervezetre ugyanannak a fénynek reggel, amikor egy aktivitást kell stimulálni, és föl kell készíteni a mindennapi tevékenységre a szervezetet, vagy este felé, amikor inkább már le kell nyugtatni a szervezetet, és föl kell készíteni az alvási ciklusra, hogy a hormon háztartás ezt készen várja, és ne egy konfliktus helyzet alakuljon ki, hogy igazából a szervezet már fáradt, tehát az energiatartalékok kimerülnek, és megsokkolom.
Este meleg fürdő. Hát
igen, megsokkolom egy fénnyel, és akkor fölborítom ezt a dolgot, és akkor ott igazából a rendszerek ott veszekszenek egymással, és ez semmiképpen nincs jó hatással a közérzetünk.
A gyártót is kérdezem egy kicsit, ha szabad, mert ha már itt a dobozoknál tartunk meg a vállalkat, rengeteg információt kell rátenni, nagyon helyesen egyébként a gyártóknak a csomagolása. Ezek nagyon sok szempontból újak a fogyasztók számára, tehát sok is, és új jellegű információk, olyan mértékegységek, nem mértékegység, mi a helyes kifejezés? Olyan mértékegységek, amiket nem feltétlenül tanultunk úgy az iskolában, ahogy azt most kell mondani, meg átváltásokban kell gondolkoznunk, meg hát új szolgáltatásokat kapunk egy-egy fényforrás. A színhőmérséklet az eddig nem volt érdekes a sima hagyományos fényforrásnál. Szóval komoly feladat ez a gyártónak, hogy mit tegyen rá, mekkora betűvel tegyen rá, hogy értelmeztesse azt a fogyasztóval, ezen nagyon sokat gondolkoznak?
Igen, természetesen, hogy ennek a vizuális megjelenése milyen, az részben jogszabályi kötelezettség, de nyilván nagyon sokat lehet megfelelő piktogramokkal, ábrákkal elérni, illetve hát magával az oktatással, az ismeret terjesztéssel. Nagyon jó lenne például, hogyha megjelenne valamilyen alapszintű oktatás ezzel kapcsolatban, van az oktatási rendszerben, illetve hát itt szerepe van tulajdonképpen a gyártóknak, illetve az olyan egyesületeknek, mint a Világítás Technikai Társaság, ahol az egyik alapérték és cél, hogy ezt a kultúrát terjesztjük, és például ezért is vagyok én most itt, hogy erről lehessen beszélgetni.
Azt mondtad, hogy egy érdemes a világítás és az információ áramlás kapcsolatáról is szót ejteni.
Ez egy nagyon, nagyon forró téma manapság, több szempontból is. Az egyik az a technológia miatt, mert hogy a ledek megjelenésével a világító eszköz az egy elektronikai eszköz lett, egy digitális eszköz lett, tehát lényegében a digitális környezetünknek a része, ez azt jelenti, hogy nagyon könnyen beintegrálható.
Okos eszköz lett.
Ezekben hát majd lesz, hogyha megfelelően megtanítjuk, de maga a technológia ott van. A másik az pedig egyfajta társadalmi igény, illetve hát a gazdaságnak egy fejlődése, hogy hát az adat és főképpen az információ egyre értékesebb. Tehát az információ az tulajdonképpen a 21. század olaja, tehát nagyon nagy igény van az információra, és itt ott jöhet szóba a világítás technika, hogy talán meglepő adatot mondok, bizonyos felmérések szerint körülbelül 10 milliárd fényforrás van valahol a világon, és ezek nagyon egyenletesen vannak elosztva, és az emberek közelében vannak. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy ott van egy digitális kommunikációra képes vagy képessé tehető eszköz az emberek közelében, tehát mindig ott vannak a lámpák, ahol az emberek vannak.
Az arányos elosztás eszembe jutott, hogy azért Párizsban több fényforrás van, mint az Amazonas őserdejében, de így érted, hogy ahol emberek, ahol sok ember, ott sok fényforrás.
Sok fényforrás van, és ez egy hihetetlen lehetőség, mert ugye csak gondoljuk meg, hogyha ezeket a végpontokat egyszer sikerül hálózatba kapcsolni, és rajtuk információkat közvetíteni, vagy akár érzékelőkkel ellátni, tehát újabb adatokat generálni a mindennapokról, illetve információt közölni a felhasználókkal, hogy milyen nagy potenciál van, hogy nem kell oda még plusz eszközt, illetve áramforrást oda tenni, mert az már ott van, csak képessé kell tenni erre a kommunikációra. Úgyhogy ez a, mondhatnám, az egyik legforróbb téma most, akár a technológiai oldalról, de akár gazdasági oldalról, tehát nem véletlen, hogy annak ellenére, hogy maguk a világító eszközök most már teljesen hétköznapi eszközöknek számítanak. Ugye nagyon sok fajta pénz kering most az iparák körül, pont azért, mert ezt a potenciált látják benne, hogy ez valahol a digitális gerinchálózatnak a része lehet.
Egy picit visszalépek megint a fogyasztóhoz, a vásárlóhoz, aki ugye a ledek bűvöletében él, most már nem tudom, egy évtizede legalább itt Magyarországon, hát nyilván a világon máshol ez már régebb óta itt. Hát túl voltunk azon, hogy legyen ledes, aztán túl voltunk azon, hogy lássuk, hogy az mennyit világít, mekkorát tud világítani, mit pótol. Mi a következő, mondjuk néhány hónap vagy néhány év fontos kérdés, amiben a vásárlónak lehetősége van előbbre lépni, amikor fényforrást választ?
Hát mindenképpen azok a minőségi jellemzők, amit már említettem, illetve megint csak bekapcsolódnék a digitális világba, az információ áramlásba, hogy nincs nagyon messze az idő, hogy már nem csak azt fogjuk nézni a fényforráson, hogy mennyi a fénye, meg milyen színű, meg milyen a színhőmérséklete, hanem hogy mennyire képes kapcsolódni a külső digitális hálózathoz, tehát meg fogják jelenni ilyen fajta piktogramok, hogy akkor most ez vezeték nélküli hálózatra is képes, az a kis három darab koncentrikus ív, ami ugye azt a vezetékes kommunikációt jelenti, illetve milyen sebességgel képes kommunikálni. Tehát egy digitális eszközé fog válni. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor, ahogy a telefonálásunk fejlődött, először ugye volt egy dögnehéz, több kilós vezetékhez köszönhető
telefonunk. Meg hát először csak telefonáltunk.
Igen. Aztán ugye lett a mobiltelefon, aminek az volt a legfőbb tulajdonsága, hogy hordozható volt, de még mindig csak telefonáltunk rajta, és ha ma meggondoljuk, hogy mit csinálunk a mobiltelefonunkkal, majd, hogy nem az a legkevesebb, hogy telefonálunk rajta, de fényképezünk vele, mozit nézünk rajta, időjárás jelentést nézünk rajta, sőt a legújabbakon ugye már EKG felvételeket készítenek, tehát már bemászott igazából a mindennapi életünkbe, és egy hasonló evolúciót vizionálok én a fényforrások, a világító testek esetében is, hogy fokozatosan be fognak épülni a mindennapjainkba, és nem csak azért, mert hogy világítanak, hanem mert még sok-sok minden tulajdonságot, illetve szolgáltatást rá lehet akasztani.
A te fejedben ez már benne van, de az enyémben még nincsen benne. Mondasz erre olyan példát, vagy példákat, ami kézzel fogható, vagy könnyen megérthető?
Igen, hát természetesen ez mindig így van, hogy a fejlesztők azok mindig előre járnak, és előre gondolkoznak, ők víziókban gondolkoznak, ez a dolguk. Nyilván a mindennapokban ez később jelenik meg. Hát csak egy nagyon érdekes vagy látványos példát mondanék, hogy például a fénnyel lehet adatot is átvinni, hasonlóan, mint a Wi-Fi-vel, a vezeték nélkül internettel, ezt Lifi-nek hívják, a Lightning Fidelity szónak a rövidítéséből, és hát ennek az a nagy előnye, hogy ennek az átviteli sebessége körülbelül két nagyságrenddel nagyobb elméletileg, mint a Wi-Fi hálózatoké. Tehát, hogy ezt valahogy el tudjuk képzelni, ez azt jelenti, hogy néhány másodperc alatt le lehet tölteni ezen keresztül mondjuk egy filmsorozatot, egy több tíz órás filmsorozatot néhány másodperc alatt le lehet tölteni a mobil eszközre, úgyhogy magát a fényt használjuk arra, hogy adatátviteli eszköz legyen.
Ennek az évtizednek az öröme lesz és hozadéka lesz, úgy látod?
Hát, hogy ez mikor fog megjelenni igazából a mindennapokban, ez ma még kérdés, komoly ugye, gazdasági kérdés, de a technológia már bizonyította ezt, tehát ilyen kísérletek már lefolytak és sikeresek voltak.
Akkor visszabutítsuk egy utolsó kérdésben, még a mi kis egyszerű ledjeinkhez, meg a mi mostani fényforrásainkhoz, mi várható a piacon? Megbízhatóbb, hosszabb élettartam? áramlatamú, a humán, a emberközpontú világítást még inkább kiszolgáló fényforrások, esetleg olcsóbb fényforrások jönnek most?
Igazából én azt mondanám, hogy a minőség olyan szempontból javulni fog, hogy a silány minőséget a piac ki fogja vetni magából, ahogy nem megyek egy olyan helyre, ahol a pulton szép alma van az acskóban, meg rohadt, tehát ilyen szempontból szerintem le fog tisztulni a piac. Szerintem további árcsökkentés azért nem valószínű, mert inkább a beépített minőség fog javulni, tehát ugyanazon az áron valószínűleg egy sokkal jobb minőséget, hosszabb élettartamot, ugye szebb fényűt, kevésbé villózót kapunk, illetve egyre inkább bele fognak kerülni ezek a digitális tulajdonságok. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból még talán szét is fog egy kicsit szakadni a piac, tehát lesznek nagyon köznapi, nagyon egyszerű lett fényforrások, de attól ezek még jól használhatók
arra, az adott amire.
És akkor lesznek ilyen szuper fényforrások, itt megint csak a mobiltelefon példát hoznék, hogy egy egyszerű mobiltelefon ma már, amit csak telefonálásra használunk, az ugye 10 000 forint alatt megvásárolható. Egy hiper-szuper, mindenféle képességekkel ellátott okos telefon, meg több 100 000 forint. Tehát így értem, hogy szét fog nyílni a piac, és mindenki megvásárolhatja azt a funkciót, amiért hajlandó áldozni anyagiakat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ismét. Schwarz Péter volt a Mindig Környezetudatosan rovat vendége, a Világítástechnika Társaság alelnöke, a Tungsram főmérnöke. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.